Hát nagy szeretettel köszöntelek valamennyi őtöket, és egy nagyon izgalmas evangelizációnak a filmkockáit, vagy fényképeit hadd mutassam meg nektek. Nos, ez különleges stílusban zajlott, éppen ezért ezt a nevet kapta, hogy stílus projekt, és ott egy eredeti ókori stílust láttok, ez egy íróeszköz volt. És hogy született ennek a neve és az ötlete? Hát egy 2000 éves Pompei freskón egy értelmes, szép római hölgyet láthattok, és a szájánál ezt a stílust, kezében pedig egy különleges eszközt, viasztáblát láthattok. Most, hogy ezt el tudjátok képzelni fizikailag is, hoztam belőle kettőt, úgyhogy ezt körbeadnám, meg lehet tapogatni. Szeretettel kérlek benneteket, hogy ne írjátok át a tartalmát, mert még használva lesz a későbbiekben is, és eredeti méviaszt található benne. Az ókorban ezek voltak a korabeli iPodok. Mérete egyébként, sőt, ha a stílus mellé tesszük, még formára is teljes egészében ugyanarról van szó. Valójában ezek jegyzetfüzetek, amelyekre fel lehetett jegyezni fontos információkat. Több ókori festményen is láthatók, mint például ebben az Egyiptomban előkerült freskón, és ott láthatjátok ezt a viasztáblát. Egy viasztábla az ókorból, és néhány viasztábla, ami a pécsi imaház konyhájában éppen kiöntésre vár. Aztán miután kiöntöttük őket, utána egy korabeli üzenetet írtunk bele. Az üzenet így szól: Iszos Krisztus teu ios szótér. Akinek esetleg ez így elsőre nem mondaná túl sokat, ott láthatjátok a magyar fordítását: Jézus Krisztus Isten fia megváltó. Ez az első keresztény hitvallás. Ez furcsán hangzik, hogy mi ebben a nagy dolog, azon kívül, hogy természetesen alapigazságot fogalmaz meg, de ezért a mondatért halál járt a római birodalomban. Ugyanis a szótér jelző egyedül és kizárólag a birodalom császárát illette meg. Aki ezt kimerte mondani Jézus Krisztus nevével összefüggésben, az az életével játszott. Ez volt az első keresztény hitvallás, és az első betűk összeolvasva egy értelmes görög szót, az iktüszt teszik ki, ami halat jelent, és a hal ilyen értelemben egy titkos jelképpé vált, lerajzolták egymásnak a halat, és tudták, hogyha értette ezt a jelképet, hogy akkor lehet bátran beszélni testvére testvérrel. Nos, korabeli íróeszközzel, korabeli jegyzetfüzettel, korabeli üzenettel elkészítettük ezeket a viasztáblákat, és találtunk egy olyan ötletet, hogy a rómaiak a korai kereszténység idején katakombákba, föld alatti sírkamrákba és azoknak a környékén eldugott helyeken jöttek össze. Itt ezen a fényképen, tehát nem imaházban, meg művelődési házban, meg egyéb ilyen helyeken, hanem ahol a madár se járt, ahol el lehetett bújni, ahol meg lehetett tartani ezeket a titkos összejöveteleket. Nos, itt egy római katakombát láthatunk, és hiszitek vagy nem, Magyarország és azon belül is Magyarország déli részén Pécs, az egykori Szofiáné városa az, ahol a legközelebbi hasonló római kori ókeresztény katakombák találhatók, és ezt használtuk fel arra, hogy ott, a föld alatt, egy ilyen hétkaréjos ősi katakombában hasonló istentiszteleteket próbáljunk meg ma a 20. század, 21. század elején megszervezni és oda embereket elhívni. Ez ilyen furcsán hangzik, hogy valami fejlővésünk lehet, hogy miért csináltunk ilyet, de mindjárt meg fogjátok érteni, hogy mennyire kiváló evangelizációs eszköz volt ez a Pécsen tartózkodó emberek számára. Egy másik jelképet, a krisztogramot láthatjátok itt, a város Szofiáné nevével. Itt pedig az előbb bemutatott hétkaréjos cella szeptihórát a föld alatt, így van most jelen pillanatban bemutatva. Gyakorlatilag fönt sétálnak az emberek, lent pedig az ősi 2000 éves romok a katakomba falai állnak. Na, ezen 2000 éves romok között, a járószint alatt néhány méterrel sikerült megszervezni mindezt. Itt Vargilius százados láthatjátok. Mert egy másik fontos kritérium az volt, hogy korabeli öltözetben mondjuk el a korabeli hiteles üzenetet. Ahhoz, hogy korabeli öltözetbe tudjunk felöltözni, tanulmányozni kellett, hogy hogyan jártak, hogy keltek akkoriban férfiak és asszonyok. És itt a pécsi gyülekezet egyik kedves tagját, egy 75 éves bácsit láthattok, aki felvette magára a tógát, tunikát, és kijött, és bizonyságot tett, akivel csak tudott, beszélgetett, és elmondta nektik a viasztáblán látható igazságot és személyes bizonyságtételét. Itt a pécsi gyülekezet másik előjárójával láthatjátok teljes menetfelszerelésben. Itt pedig a legfiatalabb tagját a csapatnak, ő Matthias Arabonensis, azaz magyarul Győri Matyi, aki nemrég volt a bemerítése, és talán életében először mondta el vadidegeneknek a személyes bizonyságtételét. Látnotok kellett volna, hogy kivirult ez a fiú, ahogy mondta, és azt mondta, hát ez tök jó, és akkor ment a következő, és megint mondta neki, és megint mondta, és gyönyörű volt látni szolgálatban az ifjú harcost. Hát itt vannak egy másik nap másik beöltözött harcosai, illetve bizonyságtevői a cella szepti hóra tetején, a bejáratnál, és már megint ez a Vargilius százados, aki arra vetemedett, hogy mivel nem volt korhű sarum, ezért így teljes menetfelszerelésben mezitláb elindultam be a városba, hogy sarut vegyek magamnak. Fantasztikus lehetőség volt arra, hogy egy papírpénzzel a kezembe megkérdezzem, hogy ez mennyit ér ebben a birodalomban, bemenve egy üzletbe, ott a hadsereg ellátmányá felől érdeklődjek, hogy ide hozták-e a sarukat. Egy rendőrt megkérdezve, hogy olvas-e görögül, aztán visszaszólt, tehát nem látja, hogy rendőr vagyok, magyarul se. De ezek mind-mind olyan kiváló lehetőségek voltak, hogy nekik el lehetett mondani, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, hogy ezért járok errefele, és el lehetett mondani utána, bohockodáson túl, vagy ahelyett, hogy nekem mit jelent ez a mondat. És 3-4 percben elmondani azt, hogy személyesen hogy történt az, hogy Jézus Krisztus megérintette az én életemet, és miért ő a legfontosabb számomra. És hiszitek vagy nem, ezek az emberek megköszönték. Ezek az emberek teljesen el voltak varázsolva attól, azon kívül, hogy egy római katona szóba állt velük, azon kívül attól, hogy ilyet hallanak, és látszott, hogy ez viszont komolyan érinti őket. És minden erőszakoskodás nélkül, minden rátukmálás nélkül természetesnek vették ebben a környezetben, ebben a városban, ebben a göncben, hogy emberek elmondják nekik a személyes bizonyságtételüket. Nos, így zajlott az utcai szelíd térítés, pajzsal és lándzsával, és mentek az emberek, rótták Szofiáné, azaz a mai Pécs utcáit, és akivel találkoztak, fiatalokkal a padon, idősekkel, középkorúakkal, szolgálatban levőkkel, vagy pihenőkkel, folyamatosan mondták, és hirdették az evangéliumot. Aztán a megfáradt harcosok, utána már lent a cella szepti hórából, estéről estére ókeresztény istenhiszteleten vettek részt. Ugyanis hasonlóképpen történt a meghívás, megkérdeztük tőlük, tudnak titkot tartani? Akkor nem mondják el senkinek. Ma este 6 órakor a cella szepti hórában titkos föld alatti összejövetel lesz. Nem mondják el senkinek, várjuk önöket. Mind a futótűz terjedt a híre, és estéről estére a helyi felekezetek, mert ez felekezetközileg lett megszervezve, két-két lelkész összeállt, és különböző, nagyon kreatív módon megpróbáltak az ősi keresztény gyökerekhez visszanyúlva ott ókeresztény istentiszteletet tartani. De sikerült megszólítani ebben a társaságban például egy olyan srácot, aki Afganisztánban volt zsoldos. Ő nem poénból volt zsoldos. De az ő tapasztalatai valóban vérről és halálról szóltak. Nagyon sokféle embert sikerült elérni, nagyon sokan bejöttek, érdeklődők, kíváncsiskodók, vagy éppen őszintén keresők, és zajlottak az ókeresztény stílusú istentiszteletek estéről estére, Isten igéje alapján a különböző felekezetek vezetőinek segítségével. Aztán ennek volt természetesen vízhangja is, rögtön leközölte másnapra a Dunántúli Napló, hogy itt mit művelnek ezek a keresztény felekezetek. Nagyon-nagyon pozitív, kedvező, mintha mi írtuk volna, pedig nem mi voltunk. Nagyon-nagyon jó sajtóvízhangja volt. Aztán a többi, ez még csak ezután fog következni. De igazán nem ez a lényeg. Hanem az, egy személyes tapasztalatot hadd mondjak el, hogy körülbelül 3 óra leforgása alatt körülbelül ennyi embert tudtam. Nem csak, hogy megszólítani, hanem elmondani nekik a személyes megtérésem történetét. Ahogy mondtam, volt köztük rendőr, volt köztük segédmunkás, egyetemi professzor, középiskolai vagy egyetemi diák, volt közöttük mindenféle szakmából. A kedvencem az volt, amikor egy vak nő a kísérőjével jöttek oda hozzám, és megkérdezték, hogy mit művelek én itt, akkor oda tudtam adni a viasztáblát a vaknőnek, aki ki tudta tapogatni a halat és a feliratot. Fantasztikus élmény volt, szerintem nekik is, nem csak nekem. Nos, isteni a dicsőség, ez egy módszer, valószínűleg nem minden városban működik, és valószínűleg nem minden helyszínen. De talán arra példa, hogy nincs az a őrültség, amit ne lenne érdemes vállalni azért, hogy a tiszta evangéliumot és Krisztussal való találkozásunknak a csodáját megosszuk az emberekkel, és mindezt úgy, hogy ne nekik legyen alkalmatlan az idő. Tehát ne olyan embereket keressünk meg, akik nem érnek rá, hanem olyat, akik örülnek annak, hogy szóba állunk velük. És ennek a módját kellene megtalálni, és nagyon hálásak vagyunk, hogy itt meg tudtuk találni Pécset az elmúlt héten. Most gondoltam, megosztom veletek, örüljetek velünk együtt, engem nagyon felvillanyzott, és várom már a következőt, egy másik római város, Szavária Szombathely hasonló akcióját, augusztus 20-22, ha valakit érdekel, akkor ne csak beszámolóból, hanem személyesen is tapasztalja meg mindezt. Snitt. Ennyi volt a beszámoló, és most Isten igéjét szeretném, hogyha együtt megnéznénk. Na de az, hogy fogom itt megtalálni? Egy kis segítséget szeretnék kérni. Addig elmondom, hogy amiről beszélni fogok, az egy példázat. Egy példázat, ami bármilyen meglepő nem lesz benne a Bibliában. Ez a család példázata. Hogy merek én olyan példázatról tanítani egy istentiszteleten, ami nincs benne a Bibliában? Nem fogok tévtanításokat mondani, legalábbis ellenőrizzétek le. Viszont szeretnék párhuzamba állítani két intézményt. Van két intézmény, amit nem emberek hoztak létre. Birodalmak jönnek, birodalmak tűnnek el. Országok, vezetők, szervezetek feledésbe merülnek. De van két intézmény. Az egyház és a család. Ami ameddig vetés és aratás lesz, állni fog, létezni fog, akkor is, ha ez nem lesz divatos, akkor is, hogyha mindenféle mozgalmak ez ellen dolgoznak, akkor is, hogyha mindenfelől támadás éri őket. Éppen ezért szeretném, hogyha talán a közelebbit, a megfoghatóbbat, a megtapasztalhatóbbat, a könnyebben, napi szinten megélhetőbbet, a családot úgy vizsgálnánk meg, hogy az mennyire meghatározza, hogy milyen a gyülekezet. És hogy a családban zajló folyamatok nagyon-nagyon hasonlóak a gyülekezetben zajló folyamatokhoz. Mielőtt viszont ebbe belekezdenénk, egy fogalmat szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, ez a szó pedig így hangzik, hogy tanítványság. Egy fogalom definíciója azért nagyon fontos, mert nem biztos, hogy ugyanazt értjük alatta. Az értelmező szótár szerint a tanítvány, a tanítványság valamely tanítómester hallgatója, aki magáévá teszi mesterének meggyőződését és életvitelét. Idézni szeretnék egy másik könyvből, a Tanítványság és Szolgálat a mai Magyarországon című könyvből, ahol a szöveg a következőképpen definiálja ezt a fogalmat. Egy korabeli tanítvány nem egy tananyagot sajátított el, mint most, hanem egy mesterrel került személyes közösségbe. Nem csupán ismereteket tett a magáévá, hanem egy egész gondolkodásmódot és életszemléletet. Egy akkori tanítvány nem maradhatott kritikus kívülálló, aki abból is jelesre vizgázott, amivel nem értett egyet, hanem teljes belső azonosulásra kellett eljutni a mesterével, vagy pedig másik mestert választott. A tanítványról egy idő után meglátszott, ki a mestere, a mozdulatairól, a gesztusairól, a viselkedéséről. Nem tanórákon találkoztak, hanem éjjel-nappal szakadatlan együtt voltak, mint Jézus a tanítványaival. És itt a család, akik éjjel-nappal szakadatlanul együtt vannak, mint Jézus a tanítványaival. Talán érzitek a párhuzam megdöbbentő súlyát és felelősségét. Tehát nézzük meg a család példázatát, és mielőtt ebbe belevágunk, még egy utolsó gondolat, hogy hálás vagyok azért, hogy a mi gyülekezetünk az nem tervezi a gyereket. Azaz nem kijelölt gyermeknemzési és szülési napjaink vannak az éves naptárunkban. Mit értek ez alatt? Rögtön párhuzamba állítom. Azt értem ez alatt, hogy nincsenek évesen kijelölt éves evangelizációink. És akkor kipipáltuk, hogy az idén ez is megvolt. Hanem ez egy életforma. Nagyon jó lenne, hogyha ez másutt is életforma lenne. Egy természetes folyamat lenne. Mert a fogantatás a családban, az evangelizáció a gyülekezetben, az egy természetes folyamat kéne, hogy legyen. Azaz, ha mi készülünk akár egy szervezettebb evangelizációra is, vagy egyáltalán ez az életszemlélet van bennünk, akkor tulajdonképpen mi már viselősek vagyunk. Ha mi szeretnénk gyereket, ha mi szeretnénk lelki újszülötteket, akkor már valami készül. Még nem látjuk, hogy ki lesz az, még nem látjuk, hogy hogy jelennek meg, de egy dolgot tudunk, hogy előbb-utóbb jönnek, és biztos jele van annak, hogy itt már valami készül. Na, hogy lesz ez valósággá? Hát nem így. Hát nem így, mert ahogy megvan a természetes rendje és módja annak, ahogy Isten újjászüli, és új embereket ad a gyülekezetnek, úgy megvan a családban is a természetes rendje és módja ennek, de hány és hány gyülekezet van, aki várja, hogy hozza a gólya majd az új tagokat? Ahelyett, hogy annak természetes rendje és módja szerint felkészül. Annyit megtenne, ami az ő dolga, de nagyon sokszor hiába erőlködik az ember, abból nem lesz gyerek. Nagyon sokszor hiába erőlködik a gyülekezet, abból nem lesznek megtérők. De ha megadjuk az Istennek, ami az Istené, imádkozunk és tőle kérjük a gyermekáldást, a lelki áldásokat, az újjászületéseket, akkor Isten megteszi a magáét örömmel, és csak annyit vár tőlünk, ami a mi részünk. Aztán egyszer csak jelei kezdenek annak lenni, hogy alakul, növekszik, majd előbb-utóbb számban is a közösségünk. Ha pedig így van, akkor várakozunk. És vannak olyan igék, ami erről az áldott állapotról szólnak. Nagyon érdekes például, furcsa, most egy férfi terhességről fogok beszélni. Mózes volt az, aki vitatkozott az Úrral, és azt mondta neki, hát vajon bennem fogantam meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy azt mondod nekem, ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletbe arra a földre? És hát tulajdonképpen ez egy ilyen költői kérdés volt, és Isten válasz az volt, hogy aha, igen. Igen. Viselkedj úgy a rád bizottakkal, mintha benned fogant volna meg. Várd őket úgy, szeresd őket úgy, mint hogyha a te gyermekeid lennének. És a szellemi fogantatásra is igaz ez, megint egy férfi terhességről fogok olvasni. Pál apostol írja a Galatáknak, gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Tehát ahogy egy édesanya várja a gyermekét, érzi azt, hogy egyre többet meg tud tenni, már foci VB zajlik a pocakjában. Egyre inkább közeledik a nap, amikor egy egészséges, kifejlett újszülöttnek adhat életet, akit még nem lát, akiről még nem tudja, talán a nemét sem, talán a vonásait is csak találgatni tudja, De mégis biztos benne, hogy Isten valami jót készít számára. Aztán jön a szülés. A szülés pillanata, amitől nem tudom, hogy ki fél jobban. Aki már túl van rajta, vagy aki még sosem próbálta. Én még sosem próbáltam, és férfi szülésben nekem valószínűleg fizikailag nem lesz részem, de a lelkiben, a szellemiben, amiről imént mondtam néhány gondolatot, abban mindnyájunknak lehet része. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermekedet, hangzott el az Úr szájából még annak idején Ádám és Éva bűnbeesése után, és Ézsaiásnál is olvasunk egy hasonló mondatot, hogy olyanok voltunk előtted, Uram, mint a terhes asszony, amikor szülni kezd, még vajudik, kiált fájdalmában. Igen ám, de utána valami nagyszerű dolog következik. És az újjászületésről is hadd írjak, hadd mondjak néhány gondolatot. Aki megszületik, fizikailag is, szellemileg is, nem ússza meg csírás nélkül. Ezek olyan dolgok, amelyek fájdalommal járnak, de annál nagyobb örömöt gyümölcsöznek. Az Úr Jézus mondott valamit az újjászületésről. Nikodémussal beszélgetve azt mondta, hogy bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, mikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Hadd mondjam el, hogy nagyszerű dolog ott lenni egy szülésnél. Fantasztikus dolog látni, amikor az ember gyermekei először meglátják a napvilágot. De van egy annál is nagyszerűbb dolog. És nem az előző nagyszerűségét kicsinyítem vele. Amikor ugyanezek a gyermekek újjászületnek. Ez a non plus ultra. E fölött már úgy gondolom, hogy nincs nagyszerűbb dolog. Ne csodálkozz, mondja az Úr Jézus Nikodémusnak, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Elgondolkodtatok már ezen a hasonlaton? Látjátok a fák leveleit rezegni. Mutassátok meg nekem a szelet, hol van? Megfoghatatlan. De a hatása nyilvánvaló mindenki előtt. Ha te újjászületsz, ha valaki újjászületik, megfoghatatlan, hogy hogy történik ez, de a hatása letagadhatatlan. A hatása nyilvánvaló mindenkinek. Akik pedig befogadták, olvassuk János evangéliumában, első rész, 12. vers, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Az Isten gyermekének lenni, na az nem semmi. Ahogy mi tekintünk egy pici gyermekre, amilyen szeretettel és teljes elfogadással, olyan teljes elfogadással tekint rám és te rád, ami mennyei atyánk is. Örüljön apád és anyád, vigadjon, aki szült téged, olvassuk a példabeszédekben, és nézzünk még néhány képet. Ahhoz, ha egy lelki újszülött érkezik közénk, az nem úgy történik, hogy így belógatja a gólya. Az nem úgy történik, hogy itt hirtelen, ebben a gyülekezetben, na puf, megjelenik valaki, aztán kezdjünk vele valamit. Gyakorlatilag megint nyúljunk vissza ahhoz, amikor babát várunk. Amikor valaki babát vár, igyekszik a környezetet előkészíteni. Meleg, kellemes, tiszta otthon, olyan környezet, ahol higiénia, biztonság, csend, nyugalom várja, ha erre lehetőségünk van persze. Lehet, hogy a betlemi jászolban alacsonyabbak voltak ilyen értelemben a sztenderdek, de én hiszem, hogy Mária ott is megtett mindent, ami rajta múlt az adott körülményekhez képest. És vajon te, meg én mit teszünk meg azokért, akikkel várandósak vagyunk itt a Kőszükla gyülekezetben? Mennyire takarítjuk ki a gyerekszobát? Mennyire készülünk előre, mint egy édesanya, aki nem győzi válogatni már előre a különböző méretű gyerekruhákat, és pakolgatja őket, és álmodozik arról, hogy jaj, milyen aranyos lesz majd, hogyha ezt ráadja. Vajon gondolkodunk-e mi azon, hogy miféle gyermekruhát fogunk ráadni azokra, akik közénk jönnek? Gondolkodunk-e azon, hogy mit fogunk mondani neki, hogy fogjuk őt felmelegíteni, hogy fogjuk őt óvni, hogy fogjuk őt szeretgetni, egészségét, szellemi egészségét minden külső negatív befolyástól távol tartani, majd megóvni. És a táplálkozás. Mint újszülött csecsemők, olvassuk Péter első levelében, a második rész második versben, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Mit fogunk adni nekik? Milyen tanításban fogjuk részesíteni azokat, akik közénk jönnek? Úgy folytatódik az előbbi gondolat, hogy mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Aztán Ézsaiásnál olvasunk hasonlót, mert jól lakásig szophattok, vigasztalás nyújtó emlőjéből, gyönyörködve szívhatjátok telt mellét. Amikor nincs szükség arra, hogy üvölcsön a kicsi, mert van mit enni, mert azt tehet, amit meg tud emészteni, és annyi tehet belőle, amennyire szüksége van. Vajon igaz ez a szellemi gyermekeinkre is? Vagy, hány helyen láttam már ilyet, jön valaki, és nekünk identitásunk van. Mi tudjuk, kik vagyunk, és szeretnénk, ha ők is tudnák, hogy ők most milyen közösségbe jöttek be. És nálunk ez a standard. Úgyhogy együnk. Együnk, és egyél te is. De más közösség más szeret jobban. De ezek nem a lelki. Mind finom, mind fontos. Én mind a kettőt szeretem. De nem ezzel kínáltam meg először a gyermekeimet. Azóta szerintem már ők is szeretik. Ki tudja. Meg kell egyenként kérdezni őket. Ha neki való eledelt kap, akkor növekedni fog. Ha neki való tanítást kap, akkor erősödni fog. De ez nagyon fontos, hogy valóban neki való legyen. És igaz ez mindenek előtt a nevelésére is. Tudni kell még valamit ezekről a bájos, aranyos újszülöttekről, illetve a nagyon-nagyon várt, kedves, lelki újszülöttekről. Természetes módon, aki gyermek, az problémákat is okozhat. Szokott okozni. Lelki gyermek is szokott problémákat okozni. Hadd mondjak egy nagyon bájos történetet, nehogy valaki ezt is standardnek vegye. A Timóteus társaságnál hallottam, hogy egyszer meglátogattak egy kollégiumi szobába egy fiút, aki megtért, átadta az életét, és nagyon boldog volt. És ezek után, hogy ő nagyon-nagyon boldog volt, alig tudott mit kezdeni magával, a fiúk hazamentek, ő ott maradt a kollégiumi szobában, és úgy akarta megünnepelni ezt az estét, mint minden estét, amikor nagyon boldog volt, mint a csacsi leitta magát. Odáig még nem jutottak el, hogy ezt valaki elmondta volna neki. Aztán később persze ezt tisztázták, de a gyermekek, a lelki gyermekek tudnak eszméletlen módon idegesítőek lenni. Nem tudom, hogy ti, akiknek már vannak saját gyermekeik, kihalljátok-e 100 gyerek közül a sajátotok üvöltését? Engem nem zavar, ha a másik üvölt, de az enyém több, mint a idegeimen táncolnának. És ugyanígy próbára teszi a lelki gyermekünk is adott esetben az idegrendszerünket. Nem baj, ha erre készülünk. Aztán készüljünk másra is. Tudnak furcsa dolgokat produkálni. Hiszitek vagy nem? Tényleg. Na de őszintén, ez a kép rólad is készülhetett volna, Valaki ebből téged is kimosott. És most lehet, hogy annak van az ideje, hogy neked kell kimosni a másikat. Semmivel nem vagy különb. Mert valamikor mi is ilyenek voltunk. Olvassátok el Titus levelében. A legváratlanabb helyeken tudnak ilyet produkálni, a legrosszabb időpontokban. És félelmetes mennyiségben. De, ha azzal a szeretettel nézzünk rájuk, amilyen szeretettel a mennyei atyánk néz ránk, akkor ez egy zárójelbe került melléktörténet lesz, és öröm lesz még a tisztába tétel is, és a bogár szemeit fogjuk látni, a szépségét, a kedvességét fogjuk észrevenni, és gyönyörködünk abban, ahogy hallottuk is ma az imádságban, hogy kölcsön kaptunk max. 2 évtizedre egy kis csodát, akit addig formálhatunk. Aztán nem tudom lelki-szellemi értelemben hány napra, hány évre, hány beszélgetésre kaptunk valakit kölcsön, de arra kaptuk, hogy jó sárfálkodjunk vele, és jó, pozitív hatással legyünk az életére. Aztán van még egy dolog, amiről jó, hogyha beszélünk, és gyönyörű látni, ha ez valóság. Nagyon tudnak szeretni az újszülöttek, és a lelki újszülöttek különösen nagyon tudnak szeretni. Az első szeretet az a keresztény szakzsargonban is egy fogalom. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Mert akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. És innentől már újra minden szép. Nehézség és gond, öröm és bánat együtt jár, és jönnek azok a pillanatok, amelyek már a nevelésről szólnak. A nevelésről, ami, ahogy mondtam, több évtizedes projekt. Mielőtt a nevelésről néhány igeverset felmernék olvasni, szeretném figyelmetekbe ajánlani a mindent levédő védjegyes igeverset, a 2 Timóteus 3.16-ot. Ha esetleg valaki a későbbiekkel nem értene egyet, akkor csak mihez tartás véget? Azt írja, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Ennek szűrőjén és szemüvegen át hallgassátok, olvassátok a zsidókhoz írt levélből 12.5-öt, hogy fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedt téged. Vagy a tesszalonikaiakhoz írt első levél 5. rész 14. versét, intsétek a tétlenkedőket, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Ez csak a bevezetés volt, most jön a keményebb. Példabeszédek 22.15. A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítőbot kiűzi belőle. Ha ez nem lett volna egyértelmű, akkor példabeszédek 29.15. Nem valami Európai Uniós ajánlás alapján. A bot és a fenyítés bölcsét esz, a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyjára. Kortól függetlenül. Birodalomtól függetlenül. Ajánlásoktól függetlenül. Példabeszédek 4.13. Többet ér a szegény, de bölcs gyermek a vén, de ostoba királynál, aki nem ismeri el, hogy fegyelmezésre szorul. Vagy Ezékiel 2.4. A makacs és konokszívű fiakhoz küldelek. Mondd meg nekik, így szól az én uram az Úr. Vagy 78. Zsoltár. Ne legyenek olyanok, mint őseik, a dacos és lázadó nemzedék, az álhatatlan szívű nemzedék, melynek lelke nem marad hű Istenhez. De még mielőtt valaki leragadott annál két példabeszédnél, amit az előbb olvastam, azért nem mindegy, hogy a bot másik végén kiáll. A bot másik végén olyan ember kéne, hogy álljon, akiről azt írja az ige, hogy egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. A kitárt kar az a szerető és elfogadó kar. Hirdesd nekik az én igémet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele. Ezékiel 2. Ha haragusztok is, Efézus 4.26, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Szóval amikor fizikailag nevelünk gyereket, vagy szellemileg nevelünk gyermeket, akkor bevezetjük őket az élet rejtelmeibe, szépségeibe, a munka örömébe, persze csak akkor fognak örömet találni a munkában, ha azt látják, hogy a szüleik is szeretnek dolgozni. És egy izgalmas kérdés, egy nagyon izgalmas kérdés, hogy erre a világra szüljek gyereket? Vagy hála Istennek, ez itt Budaörsön nekem annyira soha életben nem jutott eszembe, de megvallom őszintén, hogy más gyülekezetben már igen, hogy ide hozzak újjászületetteket. És mind a kettő ugyanaz a hitetlenség. Mind a kettő ugyanabból fakad. Vajon az Istennek nincs hatalma arra, hogy megtartson minket? Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ivadékaival együtt. Ézsaiás 65. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. Semmiért se aggódjatok, Filippi 4.6, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseitek Isten előtt. Mert a mondóka szerint, ahova Isten báránykát ad, oda, legelőt is, tágasan. És ha minden pillanatban talán nem is érezzük tágasnak azt a legelőt, de ha bízunk Istenben, akkor megtapasztalhatjuk ezt. Mert azt írja a Zsoltárok 37, hogy gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált. És ez ismét mondom szellemi értelemben is igaz. De vissza a neveléshez. Hát azért nem kis kihívás a nevelés sem. Mondják, kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond. Ennek is van igazságtartalma, de ugyanúgy van öröm abban is. Benne van a Bibliában, sokszor mondtam, hogy ha nem lenne benne, nem hinném el, hogy boldog ember az, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, mármint, hogy kamasz ifjakkal. De a Biblia ezt írja, és az boldog ember. Aztán az előbb említett nevelésről néhány kép, hát van mit megtanítani érzelmileg, van mit megtanítani olykor fizikailag, az érzelmek feldolgozása, a bocsánatkérés, a megbocsátás, és hadd mondjam el, hogy csak azt fogják megtanulni a gyermekeink tőlünk, amit látnak. Pozitív példát. Dumálhatok én, dumálhatsz te. Gyülekezetben is csak azok a keresztény értékek fognak valósággá válni, amit megtapasztalnak tőlünk, közöttünk. És milyen a mi jellemünk? Már régi gyülekezeti tagoké? Milyen a mi jellemünk, szülőké? Ez megint egy izgalmas kérdés. 2 Timóteus 2.24. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes. Aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Aztán a nevelő felelősség, ezek megint csúnya kemény dolgok lesznek. Egyhelyütt a római levél azt írja, meg vagy győződve, tehát hogy te vagy meggyőződve, ez valószínűleg nem mindenkire igaz, de időnként azért egy görbe tükör, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok vezetője és a kiskorúak tanítója, mivel tiéd a törvényben az ismeret és az igazság teljessége. Ha tehát más tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdeted, hogy lopj, hogy ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz. aki utálod a bálványokat, templomromtó vagy? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent? Bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok közt. Úgy, amint megvan írva. Aztán hadd mondjak egy eredményt, 4-2. Ismerős? 4-2. Furcsa lesz ez, ez nem az esti meccsnek a megjövendőlt végeredménye, hanem Jeremiás próféta könyvében az első rész 10. vers egy nagyon furcsa arányt állít elénk. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Ha valami nincs még rendben, valami még nem az Isten szerint van előttünk, ha valakinek a jelleme még nem isteni, nem ábrázolódott még ki a Krisztus az arcán, akkor sokkal többet kell nyesni belőle, mint amennyit öntözni. Sokkal többet kell drasztikus módszerekhez is folyamodni, mint amennyit simogatni. 4-2 volt az arány. A gyomlálásra, írtásra, rendbetételre, és utána viszont elengedhetetlen az öntözés, a plántálás, az újjáépítés, a megerősítés. És egy normális édesapa, és egy normális édesanya azt szeretné, hogyha a gyermeke többre vinné, mint ő. Azt szeretné, hogy okosabb legyen, ügyesebb legyen, tehetségesebb legyen, mint ő, vagy akár a párjával együtt, az kettőjük szorzata összesen. Egy normális lelkipásztor, egy normális gyülekezetvezető, egy normális lelkivezető azt szeretné, hogy olyan tanítványai legyenek, akik messze lepipálják, amit ő valaha elért. Ha nem normális, meg azt szeretné, ha őről beszélnének még 2 évtized múlva is. Egy normális szülő azt szeretné, hogyha szabad gyermekei lennének. Igen ám, de miben áll ez a szabadság? Ez a szabadság, hogy szabad felnőttek legyenek, elbújt a szabadságról alkotott jegyzetem. És honnan fogom tudni? Megvan. 2 Korintus 3.17. Egyébként ezt nem nehéz megjegyezni. Az Úr pedig lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Vagy Jakab 1.26. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. És miért tesszük ezt? Miért nevelünk több évtizeden át gyermekeket? Miért gondoskodunk gyülekezetben is tanítványságról, tanítványképzésről? Miért segítjük őket? Azért, hogy érett, felelősséget felvállaló, felelős jó döntéseket hozó felnőtteket neveljünk belőlük. Akik majd képesek lesznek önállóan is megállni a lábukon, fizikai és szellemi értelemben egyaránt, és akik képesek lesznek maguk is gyermekeket nemzeni, evangelizálni, és ezt a körforgást Isten dicsőségére folytatni. Úgyhogy a növekvő nemzedék egyre inkább felelősséget vállaló nemzedék, akik ebben a felelősségben újra kezdik ezt a folyamatot. A párválasztást, vagy a másik ember megszólítását és Krisztushoz vezetését. Eljegyzik magukat Krisztussal, egymással, és ebben a családban, ebben a kapcsolatban kezdődik minden előről. Azt írja Jeremiás 29.6 a fogságban levő népnek, házasodjatok, szülessenek fiaitok és lányaitok, házasítsátok meg fiaitokat és adjátok férjhez lányaitokat, szüljenek azok fiúkat és lányokat, szaporodjatok és ne fogyjatok. Ezt mondja a családra, ezt mondja a gyülekezetre. Növekedjen a család, növekedjen a gyülekezet. Persze, ez nem a több családi potlikot program. Ez arról szól, hogy felelős döntéseket hozunk, felelős embereket, felelős felnőtteket szeretnénk nevelni. Nem csak számban, minőségben is gyarapodni szeretnénk. És mi a beteljesedés? A beteljesedés az, ami a legszebb igevers talán az egészben. Ez is szép, de hadd legyen ez a zárókocka. Igaz, kislány van itt, de a kislányokra is vonatkozik. De itt most fiúról lesz szó. János 3. levele, 1. rész, 4. vers. Nincs nagyobb öröm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Nincs nagyobb öröm annál, mint amikor gyermekeink, vagy szellemi gyermekeink az igazságban járnak. Ezt az örömet kívánom nektek, úgyis, mint család, úgyis, mint gyülekezet, úgyis, mint Krisztus egyházának. És gondolkodjatok el mindig, amikor a családi életeteket élitek, vagy látjátok családok életeit, mennyire hasonló mindaz, mint amit Isten a gyülekezetről tanít nekünk. Köszönöm.